A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 33 perc van, elnézést kérünk a csúszásért, de az előttünk lévő ismétlést annyira megszerették volna hallgatni a kedves hallgatók, hogy egyszerűen picit elcsúsztunk emiatt, de itt vagyunk, ragyogunk, ez a Millás reggeli és a Rádió Café 98.0. augusztus 8-a van csitérték, tehát az azt jelenti, hogy kispéntek, vagy csintek, és itt van végre Gede Balázs.
Igen, jó reggelt kívánok én is, és itt van persze Kántor Endre is, és látom valaki írta, hogy Gede Ács szabadságolási rekordjait döntögeti, ezen a nyáron talán egy hétig volt. Ez így nem igaz. Egy, kettő, tegnap medve kollega is félreérthető információkat küldött a hallgatók felé, mert én a héten már nem voltam szabadságon, csak nem voltam adásban. De hát az egyik
dolgaimat. Hát ezt ők nem tudják, hogy a hallgatók.
Igen, ezért dezinformálta az András, igen, amikor azt mondta, hogy jó, megérdemelt szabadságomat töltöm. Úgyhogy ez nem így volt. Egyébként furcsa ez az érzet, de darabra mindig megvagyunk,
hát
az adott,
igen,
hónapban.
Ez, meg ez a nyár, ez ilyen.
Ugye múltkor úgyhogy volt nekem egy maratoni 11 adásos egymás után, úgyhogy az, hát ez így megy. Elmegyünk Szabira, aztán sokat vagyunk, aztán meg nem vagyunk hallhatók.
Igen.
Ezt így rotáljuk, ezt a dolgot. Igen. Na, akkor te elmondtál mindent. Dátumot,
nem,
időt,
mindent nem mondtam
az
el.
Elérhetőségünket tudom, hogy nem, mert azt nem hallottam, hogy 0636980980. Ezt én most megteszem, és azt is, hogy elolvasom.
Ha elmondtam volna mindent, akkor ez lenne a Borgeszi könyvtár, ja, műsora, jó, amikor, jó, vagy hát esetleg egy ilyen kabalisztikus műsor, amikor lényegében, igen, mindent, minden permutációban elmondunk, igen, és aztán utána lehet válogatni.
Így van. És csend. Morgan Freeman kartársa, kellemes időben kellemes forgalmi viszonyok közepette, huss a város, a fenti leírat kompatibilis leírat.
Igen, szegény, nem volt kompatibilis Mihálovics Andrással lőpapa, mert András nem tudja elolvasni az üzeneteit.
Igen, egész meglepődtem, hogy
összeszedte magát.
Á, aha, értem.
Köszönjük szépen.
Jó. Aztán nézzünk még ma itt, hát azért sokan nem vagyunk, én azt látom.
Dehogy nem, szépen szedelőzködünk, vagyogatunk. Most már lassan bejön az a szabadságolási hullám, amit az augusztus 20-ai hosszú hétvége.
A szabadságolási csúcs.
Igen.
Az a két hét három.
Jaja, úgyhogy az jelent.
Gézú azért egy hajkúval megörrendeztetett minket. Hová mennék, ha bárhová elmehetnék? Oda, ahol vagy. Ez egy olyan szép.
Igen, ez egy ilyen szerelmes hajkú. A vége olyan. Nem annyira meglepő, legfeljebb akkor, hogyha ha ez úgy történik, hogy egy nagy veszekedés után írja ezt a szamuráj, igen, a szerelmének, de tételezzük fel. Mindenesetre szépnek szép, úgyhogy köszönjük.
Kulcsról ír Péter, köszönjük szépen, jó reggelt, végre Gede úr megnyugtató hangjával kezdhetjük a napot. Hát, amennyiben megnyugtató, akkor örülök, ha ez így megy.
Megnyugtató, mint Warren Buffett hangja, én azt mondom.
Ó, hát, hogyha olyan megnyugtató lehetnék, igen. Na,
azt neked mondja, is hogy... kéne valamilyen becenév az a ravaszon kívül, hogy az, mint az omahai. Csak az a kérdés, hogy hova tegyünk téged?
Hát én a Csárt Máté vagyok.
Az rendben, de hogy, a, hogy hova, a hova
ja,
valósít.
Hogy van jelz, ja, hogy hova valósít.
Igen. Hú, hát az tehát lehetne mondani, hogy a budafoki, vagy mit tudom én.
Hát, hogy a belvárosi.
A belvárosi, a belvárosi bölcs.
A belvárosi bölcs, nagyon jó.
Nem hangzik olyan jó, mint az omahai bölcs. Teljesen más típusú embert feltételez.
Igen, igen, igen. Na, hogy kitaláljuk. Addig is megköszöntjük a Lászlókat. Már amennyiben a Lászlók ma, biztos, hogy vannak, akik ma ünneplik. Ugye azt megbeszéltük az adás előtt, mert sose vagyok tisztában a nagy névnapokkal, hogy melyik a
mondom, főnévnap,
főnévnap, igen. De hát említetted, hogy az korábban van június.
Júni 27, júni 27. Az a László főnévnap.
De hát nyilván vannak Lászlók, akik ma ünnepelnek, különben nem lenne itt a nevük a naptárban, de Eszmeráldák, Dominikok, Domokosok.
Eszmeráldák.
Hát volt valamilyen sorozat, amivel Eszmeráldák volt,
igen.
Lehet, hogy még a címe is ez volt.
Aladin. A kis Aladin. Aladinok ünnepelnek.
Aladin. August, Zádor, Hartvig, Círják, Círjék, sok név a naptárban.
Jaj, de jó kérdés. Ti nem hordtatok ki lábon néhány infarktust a tegnapi vízilabda mérkőzés? De az összes, nem csak a tegnapi, tehát egész egyszerűen, jó mondjuk, ez kemény mezőnyre sikerült. Tehát azt hiszem a legnagyobb gólkülönbség az 2 volt az egész mezőnyben. Tehát, de a tegnapi az tél... Én megmondom őszintén, hogy amikor volt a végén az az óriási ráúszás és az ittszerdobás, és nem sikerült, akkor így egy, akkor majdnem kikészültem. De utána azért
én
nagyon...
Én megmondom őszintén, csúnyán lemaradtam róla. Fú. Valahogy úgy összefolyt az
sikerült a legjobb
nap.
Négy közé jutni, és kimondottan komoly ellenfelek. De hát így nincs vége a sztorinak, természetesen.
Hát ezek szerint nincs.
Úgyhogy egy elég erős mezőny alakult ki, de én az összessel így voltam. A kézisekkel is, a női férfivel, a lányokkal a vízilabdát, tehát mindegyiknél folyamatos szívinfarktus kerülgetett.
Hát a kardozók, párbaj törözők azért...
Nem lehetett volna megnyugtatóan csinálni, hogy ha már vesztünk, az nem baj, mert tök jó meccseket játszottunk, de legalább mindig 2-3 ponttal vezessen az ellenfél,
igen,
stabilan, és akkor az ember nem kap szívinfarktust. Na mindegy, ez persze vicc volt. Nagyon jó meccsek voltak. Na jó.
Szóval Augsburg. Augsburg, igen. Hogy volt, akkor ez már Merseburg után van, ugye? Mert az volt a 33.
Igen, ez az
955.
Történt, amikor elkalandoztak odáig a... és első Otto német-római császár és szövetségeseinek serege nagy verességet mért rájuk 955-ben. Ott Augsburg felé haladva az ember most inkább lefordul egy Legolandba, és ott nincsenek kalandozó magyarok, illetve vannak, de szerintem azonnal verességet szenvednek a jegyárak látván, és visszavonulót fújnak.
Igen.
Na nézzük akkor, hogy mi van még.
Wilbur Wright bemutató repülése a franciaországi Le Mans-ban. Ez volt a Wright fivérek első nyilvános szereplése 1908-ban ezen a napon. 1966-ban pedig megjelenik a The Beatles együttes Revolver.
A Revolver, albuma. Így igen. Van. Hát volt, és áthatták a Köröshegyi viaduktot 2007-ben.
Már 2007-es? Azt a
betyár. Igen, igen, igen. A sok-sok-sok érdekes... ügy és ügylet célpontjában lévő Köröshegyi viaduktot.
Hát igen, voltak.
Volt egy pár ilyen, ugye azt hiszem talán ezzel indult, aztán jött az M6-os, az volt még egy ilyen izgalmas építkezési ügy, aztán az alagutak az M6-oson, aztán a Margit híd felújítása, úgyhogy pont eszembe is jutott, hogy tegnap olvastam, hogy Demszky Gábor végleg elhagyja Budapestet csalódottságában, mert hogy teljesen tönkretették a várost, hát azért érdemes rákeresni arra a korszakra, például a Margit híd felújításra, hogy ott mi történt, és hogy milyen állítólagos panamázások és félig állítólagos panamázások voltak. Na mindegy, persze, hogy a múltra csak szépen emlékezünk.
Igen. Születésnaposok. Én most előreugrok, felborítva a sorrendet Roger Federerre, legelső svájci teniszező, 1981-ben született. Azért kérlek szépen, mert bármilyen furcsa, de van tőzsdei vonatkozása a pacáknak. Ugye mostanában nagy előszeretettel tanulmányozom az On Holding részvényeit, sőt, hát annyira, hogy vettem is belőle.
Tessék.
Ez az On sportcipőknek a fejlesztője és gyártója, ami egy eszméletlen érdekes sztori, ugyanis van egy Olivier Bernhard nevű pacák, aki gyerekkorában ADHD-val diagnosztizáltak és gyógyszeres kezelést írtak elő, de a szülei nem akarták gyógyszerezni, ezért elküldték futni. A pacák háromszoros duatlonista világbajnok lett, és kitalált egy cipőt, azt mondják, hogy azt nyilatkozta többször, hogy nem az eredményért futott, hanem megnyerje a versenyeket, imádott, és élvezte. És ezt az élvezetet, ezt elnevezte a felhőnjárásnak, és akkor kidolgozta ezt a Cloud termékcsaládot.
Hát nem egy olcsó cipő egyébként, nem olcsó, és nem is rossz.
És kezdve először elvitte az Adidashoz, őt eszkávált össze egy prototípust úgy, hogy
azt mondták, slag, hogy nekünk már van, a magyaroktól
slagcsöveket szerelt egy ilyen talpra, és hát elég hülyén nézhetett ki, hogy el is hajtották a fenébe.
Igen, igen, igen.
De aztán két másik társadalom megalapította a céget, és ennek egy korai fázisú befektetője Roger Federer, igen, és márka nagykövete.
Na tessék.
Úgyhogy egy izgalmas tőzsdei sztori is egyébként, mert több elemző és befektető azt várja tőle, hogy a Lululemonhoz hasonlóan, ugye, ami hát számomra extrém volt, amikor meghallottam, hogy jóga ruhát meg matracot árulnak, de abból ők kinőttek, és a spektrumot ki tudták nyitni, és az várható, hogy esetleg az onnál is lesz egy ilyen
nagyon
termékfejlesztő. Nagyon kis
kasz. Szépen.
Úgyhogy nekem Roger Federerről ez a cég is eszembe jutott.
Akkor én meg visszamegyek az elejére a sornak. Jó, Kölcsey Ferenc, magyar íróköltő, a magyar himnusz szerzője, 1790-ben született ezen a napon. Aztán még egy pár híres név, Dino De Laurentiis, olasz filmproducer, 1919-ben. Dustin Hoffman, 37-ben, Oscar-díjas amerikai színész, producer, az új Hollywood legendás generációjának tagja. Eszméletlen jó film, nem is lehet talán kiemelni, hogy mi volt a nagy Dustin Hoffman. Legutoljára abban az elkaszált sorozatban láttam, ami a Lovin játszódik, most hirtelen nem jut eszembe mi a címe, de nagyon klassz kis sorozat volt. Kár, hogy nem ért meg több részt, mert a lovak miatt abba kellett hagyni.
Hát a Dustinról a Rayman, az első ember szokott.
Az jut eszedbe nekem meg a The Graduate, ami ugye a magyarul a diploma előtt, ami ugye az egyik legnagyobb lejterjak abban magyar fordítás történetében, hiszen annyira a diploma előtt van az úriember, hogy akkor fejezte be a gimnáziumot. Ja. Tehát, hogy van egy 5 évvel a diploma előtt van.
Hát előtte.
Mrs. Robinson, igen. Ugye, mint emlékszünk rá. Na, aztán ki van még? Keith Carradine, szintén Oscar-díjas amerikai színész.
Magyari Béla, magyar űrhajós, 1949-ből, én azt ilyen, hogy mondjam, bárhol, ahol arról van szó, hogy Farkas Berta az egyetlen magyar űrhajós, mindig mindenkit kiavítok, hogy nem, mert Magyari Béla is űrhajós, megkapta a kiképzést, megkapta a minősítést, csak nem jutott fel
egy
az
hajszálon múlott, igen, így igen, van. Igen. Keresztes Ildikó, magyar rock énekesnő, színésznő is ma ünnepel, egészen pontosan 60 éves lett. Ugye most volt az nagyon komoly cikk róla, azt mondta, ugye volt egy hát agydaganattal diagnosztizálták, és azt mondta, hogy nem érzi magát 60 évesnek egyébként, de talán nem is tudom, hogy hol nyilatkozta, hogy magamban már el is temettem magam egyébként. Ez tavaly novemberben volt talán ugye ez a jóindulatú agydaganat, azóta teljesen eltűnt a közszerepléstől, és most készítettek vele egy interjút, és hát sok minden érdekeset mond benne, minden esetre, ahogy a fotókon látszik, és ahogy beszél meg, amiket mondott, hát nem tűnik ő 60 évesnek egyáltalán.
Á, tehát abszolút.
Abszolút letagadhat.
Energikus, sok-sok éves.
Mindig is
lévő.
Az volt, igen.
Hölgy. És hát tudom, mit hagysz a végére, de előtte még hadd tűzzem ide, hogy a persze. Macskák világnapja.
Az nagyon mai. Fontos.
Nagyon fontos, úgyhogy én a kicsikéimnek viszek is haza valami világnapit.
Ja, mit csodát?
Nem tudom, valami juti falatszerűséget. 2002
hát
óta.
Az csak ilyen, az olyan, mint a alkoholmentes sör, nem nekik? Egy igazi egeret vigyél, vagy valami, amivel lehet
azt
játszani.
Ők hozzák. Ja, azt ciszkák egeret, azt ők intézik, úgyhogy én nem vagyok olyan gyors és ügyes, hogy én lepjem meg őket vele.
Na, 61-es születésű az az úriember, aki miatt majd zenélni is fogunk. Őt úgy hívják, hogy hát is tudom, hogy a magyar fordítása mi lehetne ennek jól. A perem? Vagy az hát, él?
A penge.
Él. Penge? A penge, igen, a penge. Lehet, hogy az jó fordítás. A The Edge-ről van szó természetesen. Becsületes nevén David Howell Evans. És... hát ő nyert mindenfélét, Golden Globe-ot, Primetime Emmy-t, mindent, amit akarsz. Hát ő a háttér, vokalista, és lényegében az alapjait adja a U2-nak, mert hogy billentyűs, gitáros és utánozhatatlan hangjával megkülönböztette magát. Az él, a perem, a penge.
Az
Edge. Úgyhogy jön egy kiváló U2 felvétel. 91-ben volt ez a single, amikor megjelent, és elég nagyot szólt.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hamarosan már tőzsdét kell mondani, de azért egy pár dolgot mondjunk el, például szegény Viktor hallgatóik, és még sokan-sokan úgy jártak, ugye, hogy el lett kaszálva az a Taylor Swift koncert, amire több mint egy éve vártak, meg hát nem is volt olcsó mulatság nyilván, és hát elképesztő sztori, ugye ez a terrorveszély, és nem hogy veszély, hanem konkrétan, ugye két elkövetőt azonosítottak is, akik hát robbantottak volna a Taylor Swift bécsi koncertjén. Így aztán ugye le is mondták mind a hármat, és hát ez egyébként elég nagy kérdéseket vet fel, hogy mit csinál a többi koncertszervező Bécsben, vagy milyen helyzet van most ennek kapcsán. Az biztos, hogy ez nagyon rossz érzés, hogy a gyerekekkel együtt egy olyan dolgot, amire már nagyon régóta vár valaki, azt egy ilyen dolog miatt elveszni látja.
Na, nézzük, akkor lapszemlézzünk. A Telex Pumpet Gabóról ír, kérlek szépen.
Mostanában nagyot ment, mármint az én szememben a Pumpet Gabó. Többek között a Greenpeace és a WWF ügyeinek a kiállásáért.
Persze, meg is említettük, hogy a Fertői tó melletti kiállását is. Hát volt egy NFT projektje. Igen, hát nyilván a metaverzumos őrületbe próbált beszállni, de nem sok konkrét derült ki, és a legtöbb ilyen bulihoz hasonlóan itt is felmerült a kérdés, hogy minek kellettek ez NFT-k. Most úgy tűnik, okkal vetette fel a technológia létjogosultságát a projektben, mert nyilvános források és egy NFT tulajdonos elmondás alapján is teljesen kifulladt a dolog. Tehát ez a projekt. Nem tudom még pontosan, hogy ez hogy volt, mint volt, de a Telexen lehet megtalálni, aki kíváncsi Pumpet Gabó NFT-s kísérletére és annak kudarcára, az olvashat róla.
Hát én nem tudom, hogy most ez a bohózat legújabb részéhez érkeztünk, nem tudom hányadik felvonás. Azért csámcsogjunk ezen a mondaton. Brüsszelhez fordultak a magyar bírók az alacsony fizetésük miatt, írja a 444.hu. Önmagában nem lenne vicces a sztori, mert hogyha megnézzük, hogy az illetmények azok mekkora összeget tesznek ki, és összehasonlítjuk például a szomszédos országokéval, akkor lehet látni, hogy tényleg gond van. Inkább itt az a kérdés, hogy ez tényleg... Tehát hogy? Nem is értem. Minden esetre az Európai Bizottság az erre szolgáló oldalán közölte, hogy nagy számú panasz érkezett be hozzájuk a magyarországi bírói és bírósági alkalmazotti illetmények szintjével és az ilyen illetmények automatikus indexálásának hiányával kapcsolatban. A bejelentések száma igen jelentős, közölte a bizottság, úgyhogy... Hát nem tudom, ilyenkor nem lehet a főnökhöz fordulni, vagy a tehát...
De.
Jó, oké. Na menjünk akkor tovább. Van még valami?
Nincs. Nézzük meg a börzéket, hogy mi történt.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
1,75%-kal emelkedett a BUX, igen szép teljesítmény, 71.554 ponton zárt. A vezető részvények majd mindegyik emelkedett, a MOL az nem tudott, ott volt egy 7%-os esés 2740 forintig, de ami emelkedett, az meg viszont nagyon, mert a Magyar Telekom...
Hát pánik van azért.
Egyébként pánik van. Magyar Telekom 2,1% plusz 1074, OTP 3,5% 17850, a Richter Gedeon pedig 1,7% plusz szedett magára 10.000 130 forintig.
A Telekomnál várakozás volt, mert utána a tőzsdezárás után
jött a gyors jelentés,
hát és nem tud hibázni.
Mert hát miért lett volna rossz, hogy ezt el megelőlegezték a befektetők, az OTP-nél pedig hát egész egyszerűen ugye olyan szintekre esett, ott meg majd pénteken jön a gyors jelentés, csak nem tudom, hogy az reggel, vagy pedig ott is tőzsdezárás után, de pénteken megjönnek
a számok. Hát ugye igen, abszolút.
De hát 17 ezerről persze, hogy magára húzott, bevonzott egy csomó vevőt, és most 17.850-ig elvitték, hát majd meglátjuk, hogy hogyan tovább így a gyors jelentés előtt.
Tehát a Telekom egyébként felül teljesítette bőven az elemzői konszenzust, úgyhogy mind a bevétel, mind az eredmények szintjén, úgyhogy az egészen jól sikerült. Nézzük azt, hogy mi történt. A Disneynél volt a nagy cégek közül, hogyha jó sztorit kell keresni, mármint úgy értem, hogy érdekes sztorit külföldön. Először sikerült a streamingből pénzt csinálnia, ez a meglepő fordulat. Ez a második negyedéves eredményeiben volt benne, különben ezek vegyesen sikerültek. A vidámparkok gyengélkedtek, ez árnyékot vetett az eredményekre, a streaming üzletág pozitív meglepetést hozott a Disneynél. Egyébként úgy tűnik a sztori, hogy enyhe mínusz a tőzsdéken, az S&P és a Dow Jones tekintetében ez ilyen 0,5%, a Nasdaqnél 1% lett, a Russell 2000-es viszont 1,5% esett vissza, a volatilitás index ismét emelkedik, most ugyancsak 0,5%, de ezt nem érezték az európai tőzsdék, mindenhol elég nagy pozitívum volt, a FTSE 100-as majdnem 2%-os pluszban, a DAX 1,5, a párizsi mutató szintén 2%-os pluszban, az Euronext 2 fölött, a Hang Seng Index, a Shanghai Composite, a Shenzhen is emelkedik, a Nikkei egy picit visszafogottabb 0,4%-os minusszal, és a fő vezető cégek közül a Lument érdemes kiemelni, a Lument Technologies tovább folytatja a gatyarepesztést, most 32%-os pluszban, a második a sorban volument tekintetében. Ugye a Tesla-nál mondogattuk, hogy mekkora a 140-150 millió, hát ez már a múlt, 255 millió volt a Lument Technologies tegnap forgalma. Ez csak az Nvidia tudta tromfolni 400 milliós forgalommal, viszont itt egy 5%-os korrekció következett be. Az Intel tovább esik 3,6%-kal, ő a harmadik a sorban, erről majd beszélünk egy picit később, és talán még kiemelendő a Tesla 1,5%-os minusszal. Az Apple egy picit emelkedett, a Shopify is majdnem 20%-ot hozott.
Jaj, várja, még a Disney persze.
Disney, az, igen, az hát az előbb mondtam.
Most mondtad?
Igen,
4% körül esett?
Igen, hogy vegyes volt a gyors jelentés.
Hát és a Hulu-ért egy laza 5 milliárd dollárral többet kell fizetnie.
Ajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Megyünk is tovább, 7 óra 9 perckor, augusztus 8-án, tehát csütörtökön, ez a Millás reggelit a Rádiókafé 98.0-án, 0636 98 098 0, itt lehet minket elérni, de ezt még kiegészíteném azzal, hogy info@millasreggeli.hu, meg azzal is, hogy a Messenger alkalmazásunkkal el lehet minket érni a Facebook oldalunknál. Tegnap volt egy jó kis Viber szavazásunk, és azt kérdeztük, hogy a Viber oldalunkat is érdemes látogatni és bejelölni. a gazdasági mapetsóként megtalálhatóak vagyunk, hogy szerinted jó-e, hogy a sportolókat azonnal lerohanják egy interjúra a versenyszám után? Egészen sokan, több mint 500-an szavaztatok, köszönjük szépen. 81% mondta azt, hogy nem, nem jó, hagyják őket békén. 7% azt mondta, hogy nem tudja, és hát ebből kiderül, hogy a maradék 12% szerint érdekes az azonnali reakció, és hogy jó dolog, de hát elképesztő többségben vannak, akiket ez zavar, és ez szerintük nem annyira jó. Lehet, hogy érdemes lenne átgondolni ezt a helyzetet, rövid gratulációt mondani nekik esetleg, és egy, a reakciót az pedig később kérni ki. Főleg azoktól a sportolóktól, ahol olyan nagy teljesítményre van szükség, ugye, amikor ilyen oxigénhiányos állapotban azt se tudják, hogy hol vannak éppen, mondjuk az úszóknál, amikor kijöttek a vízből, de hát ez csak az én véleményem. Úgy látszik, hogy 81% a hallgatón, legalábbis akik szavaztak, azt gondolják, hogy ez ugyanígy van. Na, azt mondja, hogy vannak reakciók, igazatok van a bírói fizetések és a bizottsághoz való fordulás. Igazatok van, ez felháborító. Most már én is írok a bizottságnak, hogy takarítóként nem keresek annyit, mint a szomszédos országokban a takarítók, mondja a kedves hallgatónk. Illetve, sziasztok, az M3-astól Fót felé az M0-ás mondhatni teljesen be van állva, írja Riki. De a sportolók véleménye micsoda? Ezt kérdezi a kedves hallgató. Nem tudom, hogy akik sportolók mit gondolnak erről, ez is tök jó és jogos. Érdemes megkérdezni a sportolókat is erről. Ezt nem tudjuk mi így megtenni. Legfeljebb úgy, hogy majd beszélünk sportolókkal. Felhívjuk őket, és megkérdezzük tőlük. Egyébként jó ötlet műsorelemnek is, úgyhogy köszönjük szépen. Margit Híd teszi fel a kérdést a hallgató. Köt a beton. A hallgató, aki Gyuri. Úgyhogy köszönjük szépen. Igen, köszönöm. A Befutó volt az a sorozat, 2011-12-es sorozat, amiben Dustin Hoffman volt a húzónév. Luck volt az eredeti címe. Michael Mann sorozatáról van szó. Amit látni lehet belőle, az szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy sajnos több lóval is baleset történt. Talán az egyik ló el is pusztult a forgatáson, és azt hiszem ez volt a fő oka annak, hogy beszántották a sorozatot. És ezen kívül pedig Redus írt nekünk, vanni vagyunk, csak nincs érdemi info, mondhatnám a szokásos. Nálunk tegnap este hangosabb lett a sziget. Kíváncsi volnék, tegnap este is pravdásan befért a mérőhelyeken a zajmentési határba, úgyhogy igen. De is volt valami baleset is, úgyhogy ó, de finom dolgokat fotózott le. Nálunk ezekért indul a hajnali kergetőzés, írja a kedves hallgatónk. Na, egyébként pedig teljesen megfeledkeztem kollégámról, Gede Balázsról, aki itt van már, és figyeli az eseményeket.
Azt mondtad, hogy te vagy a Kántor Endre
vagy. Azt nem mondtam, de te mondod.
Én most mondom, igen, így van. Hol tartunk?
Ott tartunk, hogy visszaadom neked az egeret, hogy tudjad szemlézni a kiváló hallgató üzeneteket.
Jó, akkor azt megvárjuk, igen, mert így nem férek hozzá. De volt egy útinformáció, azt nem tudom, el tudtad-e mondani.
Kérdezd meg,
hogy milyen volt. Azt mondja, hogy... micsoda?
Mi az, hogy micsoda?
Milyen volt?
Arról beszéltem éppen, mert most estél be ide, hogy volt tegnap egy jó szavazásunk a Viberen, hogy a sportolókat azonnal lerohanják egy interjúra egy versenyszám után, az jó-e vagy nem a Viberen, és 80% azt mondja a hallgatóinknak, hogy nem jó, hagyják őket akkor békén. A kedves hallgatónk írt, hogy a sportolókat is meg kéne kérdezni, hogy szerintük jó-e ez a dolog, de teljesen jogos, meg kell kérdezni. És ezt mondtam, hogy most az én teljesítményem után interjúvoljál meg, légy szíves, hogy milyen volt.
Igen, na és milyen volt, tessék mondani, hogy sikerült.
Kicsit nehéz volt, kikerültem az asztalt, de megmondom őszintén, hogy nem erre készültem, lassabban sikerült ezt most abszolválnom, és össze is tekeredett az egérnek a zsinege, de most már itt vagyok.
Ez lehet, hogy a hiányos felkészülésnek az eredménye?
ez lehet, igen. Ez nagyon jó kérdés.
Na, figyelj, erre voltam kíváncsi, Charlie Firpo írt egy közlekedési hírt, hogy esetleg ezt megosztotta, de a hallgatókkal, hogy az M0-áson az M3-as és M2-es felhajtók között puty-puty van a Megyeri híd irányában. Nem baleset, de lépésben haladós. Ha Balázs Dél-Toszkánában nyaralna, Montepecciali titkos tipp. Ó, köszi!
Pescáli.
Okay. Na, hát ezt rögzítem, mert biztos vagyok benne, hogy még járok arra fele.
Na, nézzük gyorsan egy pár budapesti infót.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát itt is van pitty-putty bőven.
Hát van, főleg a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ előtt, legalábbis egy héttel ezelőtt pénteken irgalmatlan sor alakult ki, legalább százan állhattak sorban. És Telex egyik olvasója írt arról, hogy egy idősebb nő reggel 5-re érkezett például, de 2 óra elteltével, amikor még mindig várni kellett, már nehezen bírta az átsorgást, ezért a többiek javasolták neki, hogy üljön le inkább egy padra.
A Józsefvárosi rendelőintézet előtt a Szomszéd utcáig állt a sor.
Atya,
reggel 7-kor.
Ultrahangvizsgálatra akartak bejutni, és időpontot kapni. Miután Józsefváros önkormányzati intézmény minden hónapban egyetlen alkalmat hirdet meg, amin a vizsgálatokra lehet regisztrálni. Hát ez ismerős egyébként.
Ez... Én szándékosan 5.45-re érkeztem, így harmadik voltam a sorban.
Jézusom! Ez tényleg döbbenet. Ez...
Tényleg csak nevetni tudunk rajta.
Igen. Aztán mi van még nekünk? Strandkörkép.
Igen, egy érdekes strandkörképet készített a Telex, keresték a leghidegebb strandot, hiszen ugye...
Szerintem az a Csillaghegyi, hogyha még üzemel.
Nem tudom.
Annak idején az, bár szerintem, jó, hát hülye vagyok, amikor én gyerek voltam, akkor jár, vagy kamasz, akkor jártam ott, az pedig már azért erősen ilyen, Jézusom, több mint 30 éve van, az már inkább 35.
Tehát, hogy hűvösség szempontjából valószínűleg
tényleg
az.
Ugyanis nem forgatós volt, hanem folyamatosan fel kellett tölteni, árnyas,
nyugalom
tehát nap
van.
Nem süti, úgyhogy minden nap friss víz, igen. Van nyugalom, és van rohadt hideg víz benne.
Az így van, az szokott lenni. Minden esetre a legolcsóbb és legcsendesebb strand díját egyértelműen a római parti plázs nyerte el, ha azt is beleszámítjuk, tehát nem csak a medencéseket, és azt tetszett talán a legjobban a szerzőknek. Ugye lényegében túlzás nélkül a legjobb ingyenes dolog a városban a római parti plázs. Azért is érdekes, mert a Vajó Egyesület kezdeményezésére hosszú évtizedek után először lehetett fürdeni Dunában a római Szabadsandon 2019-ben, és valahogy így indult ez a dolog. Ugye a Város és Folyó Egyesület a Vajó. Úgyhogy egy érdekes körkép, ezt érdemes átolvasni, és nagyon szerintem már el is ment az idő, úgyhogy futunk tovább, mert van egy izgalmas ébresztő témánk. Jön a tanárok távoktatása, a mobilozásuk korlátozása, és a NAT alapvizsga, amit le kell tenni minden tanárnak. Erről fogunk beszélgetni Nahalka István oktatáskutatóval hamarosan. Neked érkezett egy üzenet, kérdezd meg Gedétől, hol szeret az angyalföldi tőzsdecápa? Na, látod, az angyalföldi tőzsdecápa.
Hoppá,
valaki téged ismer.
Igen.
Úgyhogy, de Budapest rovatunkat akkor lezárjuk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
És akkor neked küldöm, és minden macska tulajdonosnak a Macskák Világnapján a következő felvétel,
The
Cat Empire következik a Macskák Birodalmával.
Melyik uralkodók született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na hát akkor nézzük, hogy miből vizsgáznak a tanárok, hogyan megy majd a távoktatás, és egyáltalán mik ezek az új ötletek. Na, a Kalista oktatáskutatóval nézzük ezt át. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Hát sok remek ötlet született megint a tanárokkal kapcsolatosan. Ugye egy távoktatás keretében kell felkészülniük, és valamiféle vizsgát tenniük a...
Nemzeti alaptantervből, igen, többek között ami... ez... borzolta a kedélyeket. Ja. Mit lehet erről az egész tervezetről tudni, amit a belügyminisztérium közzétett?
És mi a cél?
Ugye azt tudjuk a rendelettervezetből, hogy minden évben vizsgázniuk kell a tanároknak a nemzeti alaptanterv, illetve mostan biztosan vizsgázniuk kell a pedagógusoknak a nemzeti alaptantervből. És pontosabban mit jelent, tehát hogy mit kell tudni majd belőle, azt egyelőre nem lehet tudni. De lesz felkészítés, távoktatás keretében 10 órás felkészítés lesz erre, és kapnak majd 20 kérdést a pedagógusok, és abból 15-öt meg kell tudniuk válaszolni jól, és akkor majd minden rendben lesz, tovább taníthatnak, mondjuk egyébként is taníthatnak tovább, csak egy gond van, hogy ezt úgy tűnik, hogy figyelembe fogják venni az értékelésük során, és tudjuk, hogy az igazgatói értékelések pedig kapcsolatban vannak a fizetésükkel. Tehát, hogyha nem sikerülnek ezek a vizsgák, többször is meg lehet ismételni, vagy legalábbis egyszer biztosan lehet pótolni ezt a vizsgát, de hogyha ez nem sikerül, akkor bizony azt az igazgató figyelembe fogja venni, és hát nem biztos, hogy kap fizetésemelést az a pedagógus.
Tehát én nem vagyok egy oktatási szakértő, csak figyelem az eseményeket, de nekem úgy tűnik, hogy egy ilyen olyan helyzetben, amit már egy ideje lehet látni, hogy például drámaian nagy a pedagógus hiány, és mindaz, ami az oktatással kapcsolatban
van, hogy sok helyütt ugye képesítés nélkül adnak le órákat.
Ez mennyire életszerű, hogy ilyesmit talál ki a belügyminisztérium, amivel hát konkrétan nekem úgy tűnik, mint laikusnak, hogy vegzálják a tanárokat.
Így van. Szóval olyan pedagógusok kell, hogy foglalkozzanak majd ezzel, szerintem teljesen fölöslegesen, akik egyébként is túlterheltek. Tehát ezt tudni kell, hogy ma a pedagógusok a heti kötelező 24 órával és mindenféle egyéb feladatokkal, ugye ezekre az órákra készülni kell, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy heti 24 órát dolgoznak a pedagógusok, tehát itt azért rendszeresen és szinte minden pedagógus esetében a heti 40 óránál több munkaidőről van szó. Szóval amikor ilyen a helyzet, akkor még tovább terhelik ezzel a pedagógusokat, ez az egyik. És én szerintem a másik pedig az, hogy a pedagógusok számára, bizonyos pedagógusok számára az utolsó csepp lesz a pohárban. Szóval már eddig is majdnem itt hagyta a pályát, mert nagyon sok minden nem tetszett neki, de ezt látja, hát szétteszi a karját, és azt mondja, hogy hát itt nem lehet, kész, vége, elmegyek. Szerintem ez is elő fog fordulni, nem tudom milyen arányban, természetesen valószínűleg nem óriási arányban, de azért elő fog fordulni.
Hát csak azért is, mert az ötleteknek a végét, az ötletek sorának a végét sem látni, hogy rendre felbukkannak ezek a plusz terhelések a tanárok esetében. Azt lehet tudni, hogy milyen óraszámban, vagy milyen mennyiségű tananyag, vagy nem tudom micsoda ez, ami a távoktatás keretében a nemzeti alaptantervre felkészülést, vagy vizsgára felkészülést hivatott szolgálni?
Igen, ez általában egy 10 órás továbbképzési tananyag, amit meg kell tanulniuk egész egyszerűen. Nyilván valamilyen feldolgozottságú szövegek, kérdések, egyebek lesznek benne. Nem tudom elképzelni egyelőre, mert nem lehet semmit sem konkrétan tudni arról, hogy lesz ez megszervezve. De minden esetben az NKE, tehát a Nemzeti Közigazgatási Egyetem fogja ezt szervezni, mint ahogy az utóbbi időben a pedagógus életébe több ponton is beszállt ez az egyetem. Furcsa módon nem voltak korábban semmilyen pedagógus képzéssel kapcsolatos tapasztalatai, most pedig több jelentősebb feladatot is megkap. Igen, hát majd természetesen tanulni fognak a pedagógusok. Én egy kicsit cinikusan azt is mondtam magamban, hogy van egy pozitívuma ennek a dolognak, de mondom, cinikus a megjegyzés. Az a pozitívum, hogy a pedagógusok jobban fogják látni, hogy milyen az, amikor nagyon rosszul értékelnek valakiket, amikor az értékelési folyamatok elavultak, tarthatatlanok, ugyanis ők is ezt csinálják a gyerekekkel. Uh-huh. Tehát ott is vannak vizsgák, feleltetések, dolgozatok, témazáró, és így tovább, és így tovább, és talán jobban látják, hogy mennyire problematikus ez az egész. Mert az lesz, mert hogy egy ilyen mérés, tegyük idézőjelbe ezt a szót, hogy mérés, ilyen mérés csak egy problémát említsek, óriási hibával rendelkezik. Tehát sokan lesznek azok, akik fel lesznek háborodva, mert szerintük tudják azt, amit el kellett sajátítani a képzés alatt, továbbképzés alatt, csak hát éppen a tesztelés az úgy jött ki, hogy nem értek el túl jó eredményt, és borzasztóan fel lesznek háborodva. Remélem, hogy lesznek közöttük olyanok, akik ezt elgondolkodnak majd rajta, hogy jé, ez a gyerekekkel is így van.
Lehet ennek a jó oldalát nézni? Egy hallgató ugyanis azt feszegeti, hogy miért baj az, ha szakmai tudásukról évente számot kell adniuk a tanároknak. Ezt fel lehet így fogni?
Ő egész pontosan azt mondja, hogy mit szólnának a tanárok, hogyha egy diák balhézna, hogy miért kell felelnie. Érdekes felvetés.
Jó, de hát itt nem tanulási folyamatról van szó, tehát itt a pedagógusoknak egy egyszer elsajátított, mármint amikor megjelenik a nemzeti tanterv, akkor foglalkoznak vele természetesen, és akkor elsajátítanak valamit ezzel kapcsolatban, és utána újra ebből vizsgáztatják őket, ez egy egészen más szituáció, mint hogyha valaki folyamatosan tanul és értékelik a tudását. Az sem jó egyébként, tehát ahogy mondtam, azzal is van bőven baj, de hadd mondjak itt inkább egy olyat, ami nagyon szemléletessé teheti talán a dolog. Az a legnagyobb gond ezzel az egésszel, hogy olyan, mint hogyha vegyészeknek nem korszerű, vagyis a mai anyagtudományt, nem a mai anyagtudományt akarnák tanítani, hanem mondjuk alkímiát. Ugyanis mondjuk ki, szóval egyszerűen muszáj igazat mondani, a nemzeti alaptanterv úgy rossz, ahogy van. Abban egy nagyon hagyományos, nagyon elavult pedagógia van benne, és őszintén szólva én jobban szeretném, hogyha a pedagógusok egyáltalán nem tudnák, hogy mi van a nemzeti alaptanterben, és szabadon csinálhatnák a dolgokat. Ez persze természetesen csak egy
világos
illúzió, szóval ez nem működik. És hogy most ebből még vizsgázzanak is, ez tényleg olyan, mint hogyha vegyészeket ma levizsgáztatnánk az alkímiából. Szóval ez valami egészen őrületes dolog.
És akkor még nincs vége a sornak, hiszen a tervezet a pedagógusok mobiltelefon használatáról szóló rendeletet is kiegészíteni, így például korlátoznák annak használatát. Ugye ez azután jön, hogy azt pedzegették, hogy a diákok mobiltelefon használatát korlátoznák, ami ugye megoszló még akár pedagógus ilyai szemmel is.
Így van, hiszen a mobiltelefont és mindenféle mobil eszközt magán a tanórán is fel lehet használni, és ugyan persze az iskolára van bízva, hogy hogyan szabályozza ezt, de hát azért nagyon sok olyan iskola lesz, amelyik vakon követi majd a központi akaratot, és be fogja tiltani a tanulóknak a mobil használatot, és valóban ezt követi most, hogy a pedagógusok esetében is a magáncélú mobil használatot azt betiltják. Nem tudom, hogy fogják ellenőrizni, szóval most majd engedélyt kell kérni az igazgatótól, hát szeretném az órámon felhasználni a tanítás érdekében, ugye használhatom. Őrület, szóval nem, egyszerűen nem tudom, ott fogják kijátszani ezt az egészet a pedagógusok, ahogy csak tudják, mert azért elvenni tőlük természetesen a telefonokat nem lehet, legalábbis remélem, hogy nem megy odáig ez az egész dolog. Szóval itt megint arról van szó, hogy egy adott problémát, bár itt nem is tudom, hogy mi a probléma, szóval probléma, hogy a pedagógusok sokszor telefonoztak és nem tanítottak, szóval nem hiszem, hogy erről van szó, vagy zavarta a pedagógusok telefon használata, magánjellegű telefon használata zavarta a tanítást, szóval nem értem, hogy mi a probléma. Kicsit jobban meg lehet ragadni a gyerekeknél, mert ugye a gyerek előveszi a kütyűt, és azon elkezd szórakozni, és közben oda kéne figyelni az órán, akkor ez egy probléma. De persze megint arról van szó, hogy nem pedagógiailag akarjuk megoldani a problémát, hanem abszolút formális eszközöket. Hát hogyha ez a helyzet, akkor tudjuk meg, hogy telefon legyen a gyereknél, nem abban gondolkodunk, hogy lesz ez az óra olyan, hogy ne jusson a gyerek eszébe, hogy magánhasználatra, kütyüzésre elővegye a telefonját, és mással foglalkozzon vele,
hát,
mint
vagy
ami
egyszerűen,
a tanulás
zajlik. Vagy pedig rávezetni arra, hogy azokkal az eszközökkel, amik egyébként nap mint nap együtt él, és egy csomó mindent ott olvas, ott tanul, ott sajátít el, azokat az eszközöket pontosan a fejlődésére fordítsa, hiszen szerintem az ilyen jellegű tiltás, de ez csak az én véleményem, nyilván van olyan pedagógus, aki ezzel nem ért egyet. Az ilyen jellegű tiltás az mindig ilyen vadhajtásokhoz vezet, tehát valahogy meg fogja oldani a gyerek, vagy egyszer nem fog figyelni az órán, mert nem érdekli.
Így van. Ezt is ki fogják játszani a gyerekek természetesen. Lesz két telefonjuk, az egyiket leadják, amelyik ott marad a táskában. Szóval lesz itt minden, amit el lehet képzelni. Minden formális megoldásnak ez a következménye, holott tényleg csak idézőjelben csak, mert azért ehhez rendes fejlesztési folyamatokra lenne szükség, de mindesetre arra lenne szükség, hogy a mobiltelefon és minden más mobileszköz szerves része legyen a tanulás-tanítás folyamatának. Vannak ilyen példák, rengeteg kísérlet van ezzel kapcsolatban, csak persze ugye mozdulnia kellene a fejlesztőknek is, hogy legyenek jó tananyagok, mármint ilyen mobileszközökre írt tananyagok, appok, és így tovább, szóval, hogy mozogni kéne ennek az egésznek is, egyre inkább be kéne vonni ezeket az eszközöket, de nem ezt látjuk különösebb, bár azt hiszem, hogy talán valamennyi fejlődés van ezen a területen, de azért nem olyan mérlődés.
Igen, gondoljunk csak bele, hogy egy sima jegyzett füzetként vagy lapként is funkcionál sokszor a mobil. Előadásokon, felszólalóknál lehet látni, hogy
nem
papír alapú a jegyzete, hanem onnan olvassa. Tehát ez a leghétköznapibb felhasználás, ami nem...
Teljesen zseniális dolgot láttam egy holland iskolának az alkalmazásában, nem tudom, hogy ez csak az övé, vagy egész Hollandiában elérhető, ahol kémiát tanítottak úgy, hogy különböző QR-kódokra rávíve a telefont, megjelent háromdimenzióban a bizonyos vegyületeknek hogy néznek ki az atomok, hogy néz ki az egész. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiben tudnak ezek az eszközök segíteni. Persze, nyilvánvalóan lehet másra is használni, de hát az olyan, mint a home office, ugye, hogy az ember dolgozok-e otthon, vagy éppen a füvet nyírja. Mindenesetre szerintem, mert vannak modern eszközök, hogy ezt elő... De ez már ilyen pedagógiai filozófiágatás, hogy mit lehetne csinálni. Itt most teljesen másról van szó, ugye egy különböző... És a rendeletnek térjünk vissza ehhez. Tehát, hogy ez egy tervezet. És hát ugye úgy látszik, hogy vitára van bocsátva, de hát mi lesz ennek a jövője?
Hát a szokásos, attól félek. A szokásos az az, hogy vannak mindenféle tiltakozások. Természetesen mindig vannak olyanok, akik egyetértenek a kormány álláspontjával, vagy az oktatáspolitika álláspontjával, akkor ők leírják a pozitív véleményüket. Általában több a kritikus vélemény ezzel kapcsolatban. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, ez a benyomásom, hogy több a kritikus vélemény. De aztán kész, utána nem történik semmi, ugyanolyan módon meghirdetik a jogszabályt, vagy ugyanúgy megy végig a döntési folyamaton a jogszabály, mint ahogy megszületett, nagyjából legfeljebb egy-két apróságot változtatnak rajta, hogy na lám, hát figyelembe vettük a véleményeket. Ez nem társadalmi döntés előkészítési folyamat. A döntés előkészítés az ennél sokkal komplexebb lenne, ez pusztán egy véleményeztetés. Tehát odaadjuk embereknek, odaadjuk szervezeteknek, hogy nektek írjatok róla valamit. Aztán persze nem lesz belőle semmi, ezt akár még ki is lehetne mondani a folyamat elején. De ez nem társadalmi egyeztetés. A társadalmi egyeztetés az lenne, hogy többféle szakmai javaslat születik, azok között vita van, a szélesebb társadalmi, mármint az érintettek körében egy szélesebb társadalmi vita is, a vita szón fontos hangsúly van. Tehát érdemben lehet megnézni azt, hogy mi lenne jó a társadalomnak, és amikor ez lezárul, akkor jön a politika, és azt mondja, hogy hát most megnéztem ezt, megnéztük, hogy viszonyulnak hozzá a különböző emberek, a különböző csoportok, és akkor így és így érdemes dönteni erről a kérdésről. De itt erről szó sincs, eleve el van döntve, hogy ez lesz, és csak egy ilyen álca, hogy kiadjuk véleményezni a különböző szervezeteknek ezeket a jogszabályokat. De kötelező is ráadásul,
hát
jogszabályokban is benne van, meg az EU
igen,
is.
Igen, meglátjuk, hogy mi lesz a tervezet vége. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk.
Köszönöm, viszonthallásra.
Na, a Kajistán oktatáskutatóval beszélgettünk a legújabb ötletekről, a tanárok távoktatása, a vizsgázása, a Nemzeti Alaptanterv mobilozás korlátozása.
Jön egy kis zene, majd, illetve promóció zene, egy napközi részlet.
Bocsánat, ez fontos, mondta Pescali. Igen, elrontottam, mert mély hangzó van az SC után, akkor Pescali.
Én jól éreztem.
Jól.
Mert... jól éreztem a Peske.
Igen. Peske, az nem lenne, ott viszont Pesse lenne.
Igen, az a Pesse van, hogyha Pesse van, hogyha úgy mondja.
Pesse van, de ez Pescali. Köszönjük Pescali. Szépen a hallgatónak, jó, akik javított.
Milyen volt a Luxusipar 2024 első fél éves teljes? Ez lesz majd a következő témánk. Rengeteg jelentést láthattunk, és hát gyakorlatilag földbe álltak a, vagy hát nagyon nagy veszteségről számolnak be a cégek. A legnagyobb baj az egyik a kínai fogyasztás visszaesése, ami egyébként látszik rengeteg tekintetben. Úgyhogy erről beszélgetünk majd Orbó Kilonával, a BDO Magyarország cégcsoport egyik ügyvezető tulajdonosával, heti alapozó rovatunkban megnézzük ezeket a cégeket, hogy hogy vannak, úgyhogy addig pedig jön egy kis napközép.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Ránézzünk a luxusipar idei első féléves teljesítményére. Hát, spoilerezek, figyelem, nem lesz túl szép, amit itt elmondunk majd róla. A mostani tőzsdei turbulenciát megelőzte az iparág. Hát mondhatjuk, hogy mély repülése, mert ahogy jöttek cégek, tehát volt olyan, hogy a Burberry bejelentette, megjöttek a számai, bejelentette a guidance-t, ami nem volt túl jó rá. 2 órára jött a Hugo Boss ugyanazzal, tehát ez vetlen felfordulás van. Mindjárt az okok mögé nézünk meg, hogy mennyire súlyos ez a helyzet, és hát a luxusipar egyik legnagyobb szakértőjével, Orbó Kilonával, a BDO Magyarország cégcsoport egyik ügyvezető tulajdonosával fogjuk ezt tenni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát felsorolni is nehéz. Gyakorlatilag minden nagy luxus márka kínlódik, azt látjuk a számokból. Ez tényleg így van?
Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy sokan. Tehát ez az idei első fél év a luxusiparban biztos egy csökkenést hozott, ahogy te is mondtad, körülbelül amúgy 1-3%-os a csökkenés, annyira nem vészes, viszont nagyon erős kilengések vannak. Tehát ahogy te is mondtad, a Burberry-nek egyik napról a másikra 16%-ot zuhant a részvénye. A Kering csoport, aminek az ászlós hajós brandje a Gucci mondjuk, lefelezte a profitját. Tehát 50%-ot csökkent a részvénye is amúgy. Vannak amúgy nyertesek is, tehát én igazából 3 kategóriára vagy csoportra szorolnám, hogy mi történt most itt az első fél évben. Vannak nyertesek, van a stagnáló többség, és vannak a nagy vesztesek. A nyertesek között nagyon-nagyon meglepő módon ott van a Prada, a Prada csoport, aki 17%-ot tudott növekedni, ez még tervhez képest is több, de ennek az az oka, hogy az ő csoportjába beletartozik a Miu Miu brand, amiről szerintem Magyarországon nem biztos, hogy olyan sokan hallottak, nem egy olyan nagyon ismert márka. Ő viszont nem vett arról tudomást, hogy a luxusiparnak most annyira nem megy, és 93%-ot nőtt, tehát valami elképesztő kilövelése volt. Ez járult hozzá ahhoz, hogy a Prada csoport a 17%-ot tudott növekedni. Nem meglepő módon a győztesek között van amúgy az Hermès is, ugye az egyik legdrágább luxusipari márka, 13%-kal tudta növelni a bevételeit, ez is terv fölötti. Illetve ugye még a Moncler csoport, aki 8%-os növekedést ért el. Úgy körülbelül ennyi volt, akik növekedni tudtak, tehát azért ez nem túl sok. És akkor van egy ilyen stagnáló többség, vagy inkább az óriások, mert például az LVMH csoport az ugye a stagnálók közé tartozik, hogy körülbelül 1%-ot tudott növekedni ebben az első fél évben, ami hát neki nem egy túl jó szám, mert 2 szárnyegyűeket szokott növekedni, illetve a Richemont csoport, aki ugye a Cartier-nek a tulajdonosa, ő is egy 1%-ot tudott növekedni, és akkor sajnos elérkeztünk a veszteseknek a csoportjába, ami hát elég sok. A legnagyobb vesztes, hogyha így lehet mondani, az ugye a Kering csoport, amiről már beszéltem, akinek a Gucci a legnagyobb brandje. Hát ő 20%-kal csökkentek az eladásai, a profitját, ahogy mondtam, lefelezte. Itt van a Burberry, ő neki 21%-kal csökkentek az eladásai. Ez amúgy azt mondta maga után, hogy aznap, amikor ezt bejelentették, a vezérigazgató, vagy a cégvezető azt távozott is a posztjáról közös megegyezéssel. illetve az ugóborszak is szintén 40%-ot csökkent. Úgyhogy azért sajnos vannak vesztesek, és azok elég nagyok.
Az okokról beszéljünk egy picit.
Igen, én amit olvastam, az mindenhol fölmerült Kína, és a kínai gazdaság lassulása. Ez biztos, hogy része ennek, de gondolom nem a teljes egész kép az ő számlájukra írható, vagy a rossz teljesítmény.
Hát ezt főleg ők szeretik ugye mondani, több cikk jelent meg arról, hogy nem, hogy nem Kínát kell okolni azért, mert a luxusiparnak nem megy. Ugye itt vannak külső meg belső okok. Azért a külső okoknál Kína mindenképpen szerepet játszik, hiába mosdatja itt magát, mert ugye a kínai gazdasági növekedés az lelassult, ezt abszolút érzi a luxusipar. Továbbá az is probléma, hogy ugye a kínaiak nem Kínába költenek amúgy, hanem Japánba, mert a gyenge jen miatt ott most elég jó áron hozzájutnak ezekhez a luxusipari cikkekhez, tehát ott azt hiszem 50%-kal nőtt a luxusipari cikkeknek az eladása, főleg a kínaiak miatt, mert ugye ott vásárolnak, illetve a harmadikok, ha már Kínáról beszélünk, az ez a luxus szégyenérzet, hogy magyarul így fordítson ez a luxury shame, hogy amikor ugye a gazdaságnak nem annyira megy, akkor a tehetősebbek nem akarnak annyira hivalkodni azzal, hogy ők akkor is meg tudják engedni, és nem biztos, hogy most ezt olyan nagyon hivalkodóan a luxusiparból választanak, inkább a prémium márkákba. De amúgy Kína azt mondja, hogy nem ő a hibás, mert azért vannak olyan márkák, amik növekedtek, például Hermès, mert a belső okok is nagyon fontosak, és akik jó stratégiát követtek, jó marketing stratégiát és jó vezetőik voltak, azok szépen tudtak növekedni. Akik nem lát Gucci, akik teljesen ellentétes stratégiát alkalmaz, mint az Hermès, ő csökkent, de ott ugye ezek mind belső okok, ott is teljesen új vezetés van egy éve, és hát nem jött be, nem jól csinálják, láthatóan a számok legalábbis ezt igazolják, nem jó stratégiát követtek, és a vezetők se feltétlenül jól lettek megválasztva. Vegyes a kép, vannak külső okok, és vannak ugye a belső okok, illetve...
Én azért Kínára visszaöveznék, tehát én tudom, hogy biztos, hogy vannak belső okok, meg vannak egyedi sztorik, nyilván a növekedők között is, de hogyha megnézzük például csak azt, hogy az egyik legnagyobb felszívó piaca a luxus vörösboroknak Kína volt. 2017-től 2023-ig 70 közel 70%-os a csökkenés a borimportban Kínában. Tehát egész egyértelműen látszik, hogy nem erre a termékekre kíváncsiak, vagy ahogy te mondtad, máshol veszik meg, bár ezt nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehet ilyen mértékben, itt azért nagyon komoly literszámról van szó, volumenről van szó. Tehát ez egy nagyon egyszerű mutató, és látszik, hogy valami történik, valami elmozdulás történik.
Hát, hogyha szegmenseket nézünk, ugye a luxus alkohol piac az eleve csökkent.
Igen, az, nem csak az világszinten hanem, így van, hanem, igazad van. Igen.
Hanem az mondjuk világszinten csökkent, ha így ezeket a szegmenseket nézzük. Amit még esetleg érdemes megvizsgálni, az ugye a fogyasztók. Tehát a luxusiparnak körülbelül 400 millió ember a fogyasztója, és ez is három csoportra osztható. Itt körülbelül 6-8 millió van, aki az ultra vagyonos magánszemély, az általában ugye 100 millió dollár fölötti vagyon a rendelkező emberek. Na most ők adják az iparág bevételének a 40%-át, tehát ez a 6-8 millió ember, ez nagyon-nagyon fontos a luxusiparnak, és az látható, hogy azok a márkák, akik erre a szegmensre lőttek, tehát ahol nagyon magas a belépési korlát, azoknak folyamatosan megy, ugyanis ezek olyan emberek, akiknek a vagyona, hát hogy úgy mondjam, majdnem válságálló. Akkor van egy 180 milliós réteg, akik az úgynevezett bázisfogyasztók, és van egy ilyen 210 milliós kör, akik az aspiráló felhasználók, és most igazából nekik nem megy jól, akik általában ilyen 3-5 ezer dollár között költenek az iparágban. De most, mivel ugye a gazdaságnak nem megy, nekik sem megy, és ők nem biztos, hogy a luxusiparból fognak választani, hanem inkább a prémium szegmensben. Most az alkohol tipikusan egy ilyen iparág, ahol most nem biztos, hogy akkor a legdrágább pesgőt fogják kibontani, vagy ahogy te mondtad, vörösbor, hanem inkább egy prémium szegmensből választanak, de nem a luxusból, mert ezek az aspiráló felhasználók, akik főleg a luxus alkohol iparágban költenek.
Hát nagyon érdekes kép, az biztos.
És mire lehet számítani? Tehát mi hozhat fordulatot, mert a kínai fogyasztóra nem nagyon lehet számítani, hogy a gazdaságot nézzük egy darabig. Európa is döcög, tehát az összes, a globál gazdaság összességében mintha nem kedvezne a szegmensnek.
Amúgy Kína azt mondja, hogy ő 30%-kal többet fog költeni idén luxusiparra, mint tavaly. Csak ez ugye nem feltétlenül otthon költi el. Aha. Ez amúgy a Miu Miu, amit említettem, ez abszolút igaz, mert ő teljesen a kínai piacra tervezett, és ugyanazt csinálta, amit mondjuk a Gucci évekkel ezelőtt, amikor is kilövelt gyakorlatilag az árbevétel, a profitja, a cégértéke és mindene. Ez a stratégia most a Miu Miu-nál ugyanúgy működik. De hogy mire lehet számítani, legjobb forgatókönyv szerint is egy számjegyű növekedésre, tehát azért nem lesz az, ami a pandémia ideje alatt volt, hogy évről évre két számjegyű, akár 20%-os növekedés van az iparágban. Tehát, hogyha minden jól alakul, helyben is költenek az emberek, illetve a turizmusból is be fognak jönni a bevételek, akkor egy számjegyű 4-8%-os növekedés. Erre azért sajnos kevés az esély, valószínűleg a stagnálás jön be, tehát hogy maximum 1-2%-os növekedést fog az teljes iparág elérni, mert hát azért nem, tehát a gazdasági helyzet sem túl jó mostanában, úgyhogy körülbelül ezekre lehet számítani, illetve hát ugye meg kell nézni az egyedi okokat, hogy hogyan fognak reagálni erre a márkák, ugye a Burberry is reagált, azonnali vezetőcsere, ő például Kínában azt csinálta, hogy azonnal elkezdett leárazásokat bevezetni, 50%-osokat, amire eddig nem volt, például Hát, na igen, tehát ezt akarom mondani, és ezek ugye nem az outletek, hanem a normál boltok, vagy az online piacterek. Most ezzel, ez az én magánvéleményem, szerintem nem biztos, hogy az exkluzivitást fogja növelni, tehát a gazdagabbak nem Burberry-t fognak vásárolni, mert nekik már nem elég luxus, az a spiráloknak viszont még mindig drága az 50% mellett is. Úgyhogy meglátjuk, hogy a gazdaság hogyan fog teljesíteni, illetve hogy a márkák hogyan, mennyire lesznek reziliensek, hogyan fognak tudni reagálni ezekre a számokra.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy átnéztük az iparágat, és egy kicsit beszélgethettünk. Szép napot kívánunk. Szia!
Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!
Orbó Kilonával, a BDO Magyarország cégcsoport egyik ügyvezető tulajdonosával beszélgettünk a luxusiparról.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Megint a Czoller Andi. Jó reggel.
Jó reggel.
Vidáman, frissen, kipihentek, kisimultan, kivasoltan.
De hát most már benne van a néhány kávé. Jó. Szóval, hogy igen, nagyon, hát voltam nyaralni, úgyhogy csak helyes. Jól lehetek.
Helyes. Világos. Visszatértél viszont ide, hozzánk.
Hát igen.
És mondod a legfrissebb híreket, igen. Információkat. Ne sóhajtozzál, sokkal jobb itt lenni
persze,
a stúdióban
ott,
velünk.
Aha, sokkal, valóban, persze.
Egy hallgató ledorongolt, hogy Balázs Féderer egy pacák, dehonestáló, így megnevezni valakit? Szerintem meg nem.
Hát ennyi. Ez a vita hamar eldőlt, mi megyünk tovább, és arról fogunk beszélgetni, hogy a palack visszaváltási para az egekbe szökött, de hogy egyáltalán miről van szó. Elkezdtük a múlt héten Ferenci Attilával, a Reco Waste Management alapító tulajdonosával ezt a beszélgetést, most folytatjuk és kicsit jobban átnézzük azt, hogy mi a repontokkal a cél, egyáltalán az egész hulladék management, hogy zajlik Magyarországon.